Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Úrnak lelke van én rajtam, felkent engem olajjal, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a szegényeknek jó hírt mondjak. Amen. Adventet ünneplő gyülekezet, adventi hírnök, friss fenyőág kezdetű énekünket énekeljük első 3 versszakával. Figyelmet szépen! Könyvünkből énekeljük 309. énekünket valamennyi versszakával, mennyei ige jelenév, így kezdődik a dicséret. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, mely hírva található János apostol első levelében, a levél második részében, a 7-től a 17-ig terjedő versekben. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik már a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Írok nektek, gyermekeim, mert megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és a vagyonnal való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk, magasztalunk téged adventünkben. Köszönjük, Urunk, hogy te érkezel az emberhez. Nem máshoz, hanem hozzánk. Bocsásd meg, hogy mi türelmetlenek vagyunk, Urunk. Nem csak az orvosi várókban vagyunk türelmetlenek, nem csak a műtétek alatt vagyunk türelmetlenek, nem csak életünkben vagyunk türelmetlenek egy-egy válasszal kapcsolatban, hanem veled is. Hogy mikor érkezel, hogy mikor adsz gyógyulást, hogy mikor erősítesz már meg, hogy mikor múlik el fájdalmunknak mindenfajta zsongása bennünk, hogy mikor veszed el azokat a lelki tüskéket, amelyek meghatározzák és megkeserítik minden napjainkat. Hogy mikor lesz már világosabb ebben az életben. Oly sok türelmetlen szó, türelmetlen gondolat, oly sok türelmetlen szándék fogalmazódik meg bennünk. És kérdésünk az, hogy akkor miért késel? Az első nemzedékek imádsága is ez volt, Urunk, jövel. Mi is ezt mondjuk. Jövel, Urunk Jézus. A másik oldalról pedig, Urunk, látjuk azt, hogyha te valakinek az életébe megérkezel, ott csoda történik, és egyben dráma is. Megváltozik a régi elmúlik, és íme újjá lesz minden. És Urunk, milyen drámai az a pillanat, amelyről csak advent harmadik vasárnapján visszafogottan beszélünk, hogyha Te megérkezel, és halálunk órájában nyilvánvalóvá leszel. Soha nem kértük, Urunk, senkinek a halálát, és mégis milyen tragédia, amikor váratlanul köszönt be, akkor már nem azt mondjuk, miért késel, hanem, hogy miért jöttél. Urunk, Te miattunk hattad az időt, Te, aki végtelen vagy, aki hatalmas, akinek nincs változása, aki tegnap, ma és mindenki ugyanaz. Miattunk vársz türelmesen, hogy megtérjünk, miattunk vársz türelmesen, hogy megszentelődjünk, miattunk vársz türelmesen, hogy életünk legyen. Miattunk vársz türelmesen, hiszen a Te ígéreted ebben az igében is elhangzik, hogy aki benned jár, aki téged követ, az megmarad örökké. Hát Te ezért késel. Türelmed ezért oly nagy a mi irányunkba. Szólaltasd meg, Urunk, közöttünk a Te igédet, kérünk, légy jelen, szent lelkeddel Isten tiszteletünkön, kérünk, válaszolj kérdéseinkre, tanácsolj bennünket, akaratod szerint. Amen. Készüljük az ige hirdetésére, most a kiosztott éneklapunkról énekeljünk, a Dunamelléki Református Egyház kerület énekfüzetének a 22-es énekének az első versszakát énekeljük. Ez lesz majd karácsonyban is énekünk. Dicsőség légyen a mennyekben fenn. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, János első levelében, a második rész 8. versét olvasom. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretteim, mondja János apostol ebben a levélben, újra és újra megszólításul a gyülekezetnek. Szeretteim, mondja, mi úgy fogalmaznánk, és azt mondanánk, testvéreim, az akkori időkben, a keresztény közösségekben nagyon ritka volt az, hogy testvérek gyűltek volna össze vér szerint. Ritka volt, hogy nemzedékek találkozhattak, egy-egy imaházban, hajlékban, folyópartokon, üldöztetésben és megbecsültségben. Testvéreim, oly sokszor mondjuk ezeket a szavakat, szeretteink, atyám fiai, valami olyan bensőséges közösségről beszél az apostol, amit mi csak álmainkban tudunk elképzelni. Olyan alkalomról és olyan fogalomról, ahol egyesség, ahol barátság, ahol békesség, ahol egymásra figyeltség van, ahol szeretik egymást az emberek. Úgy szeretik egymást az emberek, hogy a közösségeiket nem bezárják, hanem az ajtaikat megnyitják. Tegnap baba-mama kör adventjén egy család, aki, ha szabad most így mondanom, legálisan és szépen búcsúzott el a mi gyülekezetünktől, és egy másik református közösségbe kezdtek el járni, mert egy másik településre költöztek. Kérdeztem tőlük, hogy hogy vannak, hogy épültek be az új gyülekezetbe. Megszólították-e őket? Van-e már barát, van-e ismerős? És azt mondta, nem. Oda járunk, de az ajtóban senki nem szólít meg bennünket, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, miért járunk ide. Hiszen annyi új arc van abban a közösségben. Emberek jönnek, és emberek mennek. Emberek jönnek, némán beülnek, hallgatnak, majd némán tovább mennek. Szeretteim, mondja az apostol. Mint hogyha arról beszélne, hogy ennek a szónak mélyebb értelme van, azt mondaná, hogy intenzívnek kellene lennünk ezekben a lapokban és ezekben a napokban, hogy valami látszódjék ebből. Pogányok első feljegyzései a keresztény közösségekről éppen ezek voltak. Íme, ők szeretik egymást. Kulturálisan távol vannak egymástól, mert a világ minden részéről összeszélettek, vagy szétszélettek és összegyűltek. Gyülevész népség, korban is, meg szociális kategóriák szerint is, gazdag és szegény, művelt és egyszerű. Milyen kedvesen hangzik ez a szó, gyülekezetről beszél, testvéri közösségről, újra így szólít, szeretteim. Mintha a mi családunkat, a mi gyülekezetünket, és benne, személy szerint bennünket szólítana meg Isten igéje. És közben Isten igéje nem egy rózsaszín álomról beszél. A legutóbb azt olvastam egy tanulmányban, amely tanulmány nagy részével egyet is értettem, de egy kérdés azért megfogalmazódott bennem, amikor az apostolok cselekedetéről írott könyvben az első gyülekezetet, annak az indulását mutatja be Lukács evangélista, akkor valahogy ez a kép jelenik meg előttünk, hogy egy szeretett közösség volt, és azt mondta a magyarázó, az apostolok cselekedetéről írott könyv ez szakaszára, hogy ez egy felhívás is volt. Nem feltétlenül egy történelmi leírás, hanem egy felhívás, hogy ilyennek kellene lenni. Most ezzel azért én vitatkoztam. Belül tusakodtam. Mert bár tudom, hogy az első apostoli közösség sem volt zajok, hangok, belső feszültség nélküli, de mégis igaz rá, és igaz lehet ma is a gyülekezet közösségére, szeretteim, szeretett közösség. És bárcsak ez töltené meg a mi hétköznapjainkat, amikor bemegyünk a munkahelyünkre, vagy bemegyünk a családunkhoz, amikor megszorítjuk a ránk bízottakat, szerettünket, férjünket, feleségünket, unokánkat, gyermekünket. Parancsról beszél az apostol. Egy régi új parancsról beszél. Régen hangzott, új parancsot említ. Beszélhetünk róla, hogy mi ez a régi új. De hogyha Jánost ismerjük, akkor egészen biztos, hogy valahol a szeretet környékén kellene mindezt találnunk. A szeretet környékén, amelyet ismer a gyülekezet, amelyet hallottak, amelyet az apostoli hagyományból, ige hirdetésből átvettek. Új parancsolat adok nektek, hogy egymást szeressétek. Arról fogja mindenki megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. De mégis mindenre figyelmeztetni kell a gyülekezetet. Adventi időszakban pedig különösképpen is figyelmeztetni kell a gyülekezetet. Azért kell figyelmeztetni, testvérek, a gyülekezetet, mert a szeretet az nem pusztán egy érzés, nem pusztán egy kedves gondolat, jó szó, nem pusztán valaminek a megnyilvánulása. Adventben hajlamosak vagyunk mindent becsomagolni a szeretettel. Még a gyűlöletet is. Szép, fényes, szeretet csomagba csomagoljuk. Csak amikor kibontják, akkor belül semmi sem változik. Meg persze van olyan is, hogyha ezt megfordítjuk, hogy a szeretetet csomagoljuk gyűlöletbe. Szeretettel mondom, és közben pedig a másiknak bele sajul a szíve, belehal, gyötrődik. Milyen ez a szeretet? A gyűlöletünk egy szép, fényes szeretet csomagban van csomagolva. Azt mondja, amit megírtam nektek, az igaz. Hogy tudnélik, múlik a sötétség, és fénylik az igazi világosság. És amikor erről hallunk, hogy múlik a sötétség, és fénylik az igazi világosság, akkor eszünkbe jut egy kedves ének, a sötétség szűnni kezd már. És itt ebben az igében a fókusz oda helyeződik, hogy már. Az igazi világosság adventben már fénylik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az a fény, ami ekkor várható volt, amelyről a régiek úgy gondolták, hogy majd lesz, az nem csupán remény, hanem az már elkezdődött. Az ragyog. Ha azt kérdezed, hogy mi volt a régi, akkor úgy hiszem, az egyik ilyen pont lehet a régi közül Ézsaiás 60:19-20. Így olvassuk a prófétánál. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod. És Istened lesz ékességed, mert lemegy többi a napod, és a holdad nem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Az Ószövetség igéje ez arról a napról, amely a várakozásnak és a vágyakozásnak a napja. Amikor már minden jó lenne, amikor már minden könnyű. Mondhatnánk így is, az Ószövetség nyelvén a próféta arról beszél, amikor nincs több nyomorúság, amikor nincs több bűn, amikor nincs több betegség. Amikor igazzá lesz Isten mindenekben. És azt mondja János, hogy az igazi világosság már fénylik. az igazi világosság fénylik. Mert hírok egy új parancsolatot mondja, és ennek a parancsolatnak az igaza az, hogy mi múlik a sötétség, és fénylik a világosság. És mivel az igazi világosság már fénylik, az az eredmény, mondhatnánk így is, hogy a szeretet parancsolata valóságá válik benned, Jézus Krisztusban. Igen, erről beszél Isten igéje. Erről beszél, hogy ő szerető Isten. Azt mondja János, hogy Isten a világosság, és benne semmilyen sötétség nincsen, és az igazi világosság már fénylik a világon. Hol látod meg ezt az igazi világosságot? Hol jelent meg? Hol van Isten igéjének igaza abban, hogy ez már fénylik? Hogy nem majd fog fényleni, hanem már most Jézus Krisztusban az emberré lett Istenben. Ő a fény, ő Isten, ő a szeretet. Igen, mert ilyen igéket hallunk és olvasunk. Isten az igazi világosság. Meg János mondja az ő evangéliumában, Jézusként halljuk a megnyilvánulást, én vagyok a világ világossága. Vagy Máténál, te vagy a világ világossága. Meg olyat is olvasunk itt a levélben, hogy az Isten szeretet. És Jézus azt mondja, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint hogyha valaki az életét adja, az életét leteszi az ő barátaiért. És azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Meg azt is olvassuk az evangélium 15. részében, szeressétek egymást, ahogy én is szerettelek titeket. Nos hát, testvérek, igaz, hogy áttört a sötét. Igaz, hogy ragyog a fény. Igaz, mert megjelent Jézus Krisztus. Most már megkezdődött az ő világa. Türelmesek vagyunk, vagy türelmetlenek? Legyünk türelmesek. Arról a képről beszél most János, mikor hajnalban megjelennek az első napfényt mutató fénycsóvák. Amikor dereng az ég alja. Amikor látható, hogy ő meg fog jelenni. Az első fénysugarak. Erről beszélnek a húsvéti dicséreteink és énekeink is. Mert te vagy a világ világossága. Mit hangsúlyoz János ebben az írásban? Mit hangsúlyoz az ő levelében? Azt hangsúlyozza, hogy aki nem marad meg a Krisztusnál, nem marad meg a Krisztusban, aki túllép Krisztuson, annak nincs Istene, de aki megmarad, azé az Atya és azé a Fiú. Van egy mai világban egy olyan fogalom, amit nagyon-nagyon sokszor hallunk. Ez a progresszivitásnak a törvénye. A progresszió az azt jelenti, hogy valaki túllép. Modernnek szokták mondani. Aki halad a korral, ilyen progresszív a rockzenében is van, túllépi a maga korát. De vannak progresszív emberek, akik mindig szeretnének túllépni valamin. Nos hát azt mondja itt ez az ige, hogy mi ne legyünk az ige tekintetében progresszívek. Egyik énekünk mondja azt, hogy és ne ismerjünk többet a Krisztusnál. Ne akarjunk többet. Csak Krisztust. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, mondja, az maradjon meg bennetek. És ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor ti is megmaradtok a fiúban és az atyában. Kedves testvérek, erről beszél Advent. Ez a mi lehetőségünk, ez a fény a miénk. Nekünk nem kell ezt kiérdemelnünk. Nem kell ezért igazából tennünk semmit. Csak elfogadnunk. Ez az egyetlen egy lehetőség és legnagyobb kihívása minden adventnek. A sötétség és a világosság ellenpárjával szemlélteti számunkra ezt most Isten. És azt mondja, hogy ennek van egy nagyon-nagyon gyakorlati következménye és haszna is. Hogy aki a világosságban nem csak hogy van, hanem aki a világosságban jár, a világosságban mozog, a világosságban forgolódik, az Istennel van közösségben, és ennek pedig az a következménye, hogy szereti a testvérét is. Isten szeretete nem következmények nélküli. Nem egy lacipecsenyés szeretet, hogy mindenki az önmaga kis húsát sütögeti, hanem az Isten szeretetének, amely megjelent, ami a világosságot hozza, annak az a következménye, hogy szereti a testvérét is. Aki pedig gyűlölködik, az nem szereti a testvérét, és a sötétségben jár, a sötétségben marad, és nem tud onnan szabadulni. Azt kell látnunk, hogy noha a sötétség már szűnni kezd, az igazi világosság már fénylik, a gyűlöletnek van hatalma ezen a világon. És a gyűlöletnek az a hatalma, hogy kiszakítson egy közösségből. Kiszakítson a gyülekezetből. Szerintem a legtöbb gyülekezet szakadás az egyház történelem során ebből adódott, a gyűlöletből, a meg nem értésből, a haragból. Sokak által megmosolygott egykori Diós jenei lelkész, aki személyben súlyos gondokkal és problémákkal is küzdött, ez egészen biztos. De azt mondta, hogy azok az emberek, akik nem fordulnak oda Istenhez, azoknak a szívében harag van. Gyűlölet és harag. Valamiért haragszanak az Istenre. És ő annyira bátor volt, hogy amikor a településen Diós Jenőn járt, és egy régi református családot mondjuk meglátott a településhez, megkérdezte tőle, miért haragszanak az Úristen? Hát tisztetes, hogy nem haragszunk az Úristenre, de! És rögtön megjelentek, hogy kik vannak ott, akikre egyébként igen. Akik amikor szántottak, az ekével egy barázdát a másik oldalra fordítottak, és megint egy másik oldalra, és évtizedek és évszázadok óta ott van a harag a szívükben. És végső soron Istenre haragudtak, hogy miért nem bünteti meg Isten az ilyet. Kedves testvérek, aki a világosságban van, és szereti a testvérét, az nem állít a testvérének csapdát. Erről szól ez az ige. Azt mondja, hogy az nem akarja, hogy a testvére elessen. Van itt egy közismert görög szó, ez a skandallum. A skandallon. Az azt jelenti, hogy az ember valamiben megbotlik, valami elesik. A szeretetben megmaradó ember azt is jelenti, hogy nem botlik meg. Mert hogy van világító eszköze, látja maga előtt az utat. Tudja, hogy merre megy. És ti is tudjátok, hogy ahhoz, hogy lássuk az utat, ahhoz nem nagy fényre van szükség, sokszor csak egy picire, egy parányira, az első gyalábokra, amelyek megérkeznek a naptól, vagy éppen a holttól, amely a naptól kapja a fényét. Aki szeretetben van, az nem botlik meg, de azt is jelenti, hogy nem készít az ő testvérének csapdát. Nem gáncsolja el. És ez azt jelenti, hogy nem indul gyűlöletre. János, amikor itt nagyon élesen beszél a világosságról és a sötétségről, a szeretetről és a gyűlöletről, akkor azt mondja, hogy ebben nincsen árnyék. És nincsen olyan fajta árnyi hatás, amivel a sötétből a világosság felé lehetne menni. Tudjátok, amikor a gyermekek rajzolnak és árnyékot rajzolnak, akkor az árnyéknak egyre halványabbnak kell lenni, szinte vele kell olvadnia utána majd a környezetébe. Azt mondja itt János, hogy nincs ilyen. A természetben van, az árnyékban van, de az Isten országában nincsen. Nincs köztes állapot. Vagy kilép az ember a testvér gyilkos világból, vagy benne marad. Mert azt mondja, vagy gyűlölöm, vagy szeretem. És ebben a világban hatalmas nagy szeretet éhség van. Tulajdonképpen minden gyűlöletünk erről a hatalmas szeretet éhségről beszél. Ezután kiállt. Ezt mondja el. A népek harcában, a csatákban, a küzdelmekben mind-mind ez a szeretet éhség fogalmazódik meg. Aki pedig a sötétségben jár, az nem tudja, hová megy, mert a sötétség vakította meg a szemét. Igen, amikor elcsökönyösödik az embernek a látása, akkor megvakul. És nyilván olyan gyűlöletről, olyan testvér gyűlöletről beszél itt az apostol evangélista, aki már képtelen a szeretetre, aki a gyűlölet indulatának rabjává válik, aki nem tudja átadni magát a szeretetnek, aki képtelen arra, hogy egy másik életet éljen. Említettem már nektek egészen biztos egy nemzetközi szerző művéből, a Zárt ajtók című drámából azt a jelenetet, amikor három bűnös életű ember, két nő és egy férfi egy zárt szobába kerül, és ez a zárt szoba a pokol. És körbenéznek a pokolban, és nem találják a gehennát, nem találják az eleven megpörkölítésnek a mákjáját, csodálkoznak azon, hogy nincsen hóhér, csodálkoznak, hogy nincsenek patás ördögök, nincsen három villás láncsájuk, csak hárman vannak ott. És végül az egyik kimondja a kegyetlen igazságot, a pokol, a többiek, a másik. Kedves testvérek, ez a szeretet hiánya. Amikor úgy érzed, hogy a pokol, a többiek, a másik, aki tönkreteszi az életedet, aki elveszi a szabadságodat, aki megnyomorít, a pokol a másik. Ennek nagy ellenpéldája az, amit az apostol mond, szeretteim. szeretteim, testvéreim, Krisztusban lévők, a többiek, a másik, egy gyülekezet, egy család, egy férj, egy feleség, egy gyermek, egy anyós, egy após, szeretteim. És hogyha ezt őszintén mondjuk, akkor nem a gyűlöletünket csomagoljuk szeretett, fényes papírba, meg a szeretetünket a gyűlöletbe, hanem elválik a sötét a világosságtól, az igazi a hamistól, a gonosz a Krisztusitól, a bűn a bocsánattól. És akkor valóban Isten lesz minden mindenekben. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére fennállva, 395. dicséretünket énekeljük második és harmadik versszakában. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a szeretet az eljött Jézus Krisztusban, már fénylik, minden átvendben fénylik, és hogy a világosság a győztes. Köszönjük neked, Urunk, hogy a gyűlölettel kapcsolatban is igaz a te szabad, te legyőzted a gyűlöletet, a téged keresztre juttató, téged bántalmazó, elveszítő gyűlöletet. Kérünk téged, hogy emeljük magadhoz bennünket ebben az adventben, legyen fényünk és bizonyosságunk a te szentséged, irgalmad, és hát, hogy ne gáncsoskodjunk, ne csapdát állítsunk, hanem szeressünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Megköszönjük neked azt a jót, amit a múlt héten kaptunk tőled, amikor együtt lehettünk, amikor 70 évért hálát adhattunk. Megköszönjük neked, Urunk, azokat a kezeket, amely kezek ezért dolgoztak, szerveztek, amely kezek ezért tettek, imádkoztak. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy te mindig adsz jövendőt, és a te ígéreted szerint ez el van készítve nálad. Mi
Lehet, hogy nem éljük meg azt, ami a te terved szerint való, de köszönjük, hogy neked ilyen terved van. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, különösképpen imádkozunk most a betegekért, imádkozunk a kórházban lévőkért, onnan hazatértekért, imádkozunk hozzád, Urunk, az ő gyógyulásukért, erősíts meg őket, és erősíts meg mindannyiunkat. Advent legyen így a te erőteredben való élésnek a lehetősége. Te az örökké valóról beszéltél most igédben, ezt kérjük, hogy hadd részesüljünk már most benne. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik gyászolnak, könyörgünk, Urunk, ami gyászolva egyházterületünkért, Hegedűs Béla főjegyző testvérünk családjáért, feleségéért, édesanyjáért, testvéreiért, gyermekeiért. Kérünk, Urunk, hogy amely szolgálatot testvérünk végzett, legyen méltó szolgatás, aki majd rendet szerint átveheti. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, a település előjáróért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik most fáznak, akik éheznek, küldj hozzájuk, add, hogy megtapasztalják a te szeretetedet. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendes fohászunkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét, adományát, köszönjük a szeretett vendégségben nyújtott támogatást, a szállítást, az énekari szolgálatot, a babamama kör adventjét is, sok-sok egyéb Istennek felajánlott szolgálatot. Kedves testvérek, kérem, hogy gondoljunk egyházunk fenntartására, az egyház fenntartó járulék rendezésével, és ha tudjuk, akkor támogassuk a gyermekeinknek készítendő karácsonyi csomagok beszerzéséhez szükséges dolgokat. December 22-én 15 órától tartjuk Pomázon az idősek karácsonyát gyülekezeti házunkban. December 18-án, jövő héten vasárnap, 15 órától adventi gyermek délután tartunk gyülekezeti házunkban, melyre minden szülőt és gyermeket szeretettel hívunk és várunk. Karácsonyi sütögetés és előkészületek lesznek. Iratterjesztésünkben megvásárolható a képes Calvin kalendárium, a bibliaolvasó kalauz, a fali raktár, valamint számos szép és karácsonyra jó szívvel ajándékozható kiadvány. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 10 órától bibliaóra lesz a Pomázi idősek otthonában, 6 órától pedig bibliaóra lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaóra, ifi karácsony lesz Pomázon. Advent 4. vasárnapján 9 órakor lesz Isten tiszteletünk Csobánkán, 10:30-tól pedig pomázon, melyen megkereszteljük fehér oskolás Veronikát. Este 6 órától pedig jövő héten presbiteri gyűlést tartunk. Mint ahogyan az imádságban is gondoltunk, Hegedűs Béla főjegyző testvérünk családjára fájdalommal hirdettem, hogy 2016. november 30-án életének 58. évében visszaadta lelkét teremtőjének, egyházkerületünk püspök helyettese Hegedűs Béla, szolgatásunk lelkipásztor Esperes főjegyző. A temetési alkalma a tegnapi napon 10 órakor volt Tiszakécskén. Emlékezete legyen áldott közöttünk. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül 40. Zsoltárunk első verszakát. Keressük meg és énekeljük el. Istenünk be fogja tölteni minden szükségedeket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség, ami Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.